Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
A Szociális Misszió Társulat történetéről, alapítójáról, Farkas Editről és az ő tanítójáról, pártfogójáról, Prohászka Ottokárról beszélgettünk. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja. Nézzük meg, hogy Prohászka Ottokár, aki az egyik legjelentősebb, legfőbb pártfogója a Szociális Misszió Társulatnak, a társulat szempontjából mit érdemes tudni róla, és hogyan, miként hatott az ő élete, munkálkodása Farkas Editre, ami aztán a Szociális Misszió Társulat megalapításához vezetett.
Először is erre a kérdésre szeretnék Szekfű Gyula Három Nemzedék című művéből vett idézettel válaszolni. Ezt megelőzően, ha Prohászka Ottokár neve felmerül a közéleti méltatásban, akkor ez a jellemző méltatást szokták általában mondani, ezt a hármas jellemzést, hogy ő Magyarország, a magyar haza profétája, tanítója és apostola volt. Az a Prohászka Ottokár, aki 1858-tól 1927-ig élt, és egyik legfőbb tevékenységi területe a Szociális Misszió Társulat legfőbb pártfogolása volt. És akkor idézem Szekfű Gyulát. A vallásos öntudatosodásnak nagy megindítója és apostola Prohászka Ottokár volt. Az ő szavai, beszédei és könyvei ébresztették fel a magyar katolikus népet abból a holt, névleges, formalisztikus világból, amelyben évtizedek óta élt, élő hitre, pozitív katolikus életmódra. Az sikerült neki, ami transzcendens értelemben mindennél nagyobb, vagyis a magyarság széles tömegeit újra visszavinni a kegyelmi életbe. Ez a jellemzés összefoglalja a társadalom méltatását, de mi volt ő nekünk? Itt a Keresztény Nő című folyóiratunkból szeretnék idézni, mégpedig az 1927-es kiadványunk egyik számából az ő halála után. Idézem. Azt, hogy milyen kincse volt a katolikus anyaszentegyháznak, az egész kereszténységnek, a keresztény kultúrának, magyar hazánknak, a vajudó új utakat kereső társadalomnak, azt megírták róla. A legavatottabb tollal elmondták, elsírták a legzengőbb szóval. De mi volt ő nekünk? Gondviselőnk, pártfogunk, őrangyalunk, napunk, kincsünk, mindenünk, atyánk volt.
Nézzük meg, hogy az alapítóról, Farkas Editről mit tudhatunk, mi alakította, formálta az ő lelki, szellemi életét, hogy a Szociális Misszió Társulat megalapításába fogjon, az ő életútját egy picit, hogyha mélyebben megismerhetnénk.
A Farkas Edit, aki 1877-ben született és 1942-ig élt, azt mondta magáról, és ez megint egy olyan jellegzetes, tudnivaló életének főleg első szakaszáról, de egész élete ezen alapozódott. Maga vallotta, idézem, én egy szentírással a kezemben, és annak egyházi magyarázatával a hónom alatt az egész szociális missziót vállalom. Meg volt győződve arról, hogy éhes embereket nem lehet evangelizálni. Ez egy nagyon fontos felismerése volt, mert nem a levegőbe beszélt, gyakorlati módon látta meg ezt a nagyon fontos társadalmi kérdést. Az ember élet kiterjesedésének általános lehetőségéről pedig ezt mondta. Minden ember élettel van az Úristennek meghatározott terve. Már itt ezzel az első mondatával szeretném kiemelni, hogy nagyon fontosnak tartott az individuum minden egyes ember jelentőségét, nem csak a saját személyes életében, hanem hogy hat minden tette gondolata az egész társadalomra. Folytatom az idézetet. Az az élet mondható sikerültnek, amely megtestesíti azt a gondolatot, amelyet az Úr gondolt róla, és betetőzte azt az épületet, amelyet isteni gondviselés tervezett róla. Ezt ő a képes önéletrajzában vallotta magáról, amikor hosszas kérések után 1925-ben vagy 26-ban vallott magáról. Őrizzük ezt az első megnyilatkozását gyermeki tisztelettel. Alapító főnöknő anyánk a budai várban született, 1877. február 16-án. Édesapja Győri Farkas Jenő miniszteri tanácsos volt. Édesanyja Kunce Mária. Elemi és polgári iskoláit magánúton végezte. A feltűnően okos és szép gyermeket szülei féltékenyen óvták káros befolyásoktól. Az egyik visszatekintő megemlékezésben ezt írták róla. A felebarát szeretete már korán jelentkezett az alapító főnöknőnél. Körülbelül 16 éves korában tagja lesz a várbeli Szent Erzsébet jótékonysági nőegyletnek. 18 éves korára már önállóan működik itt. Feljegyzések szerint minden nap meglátogatta rábízott szegényeket. Gondozta betegeket, segítette a környékbeli szegényeknek, és azoknak nem csak napsugara volt, hanem lelkükbe a csüggedés helyett a legszebb virágokat ültette, ápolta a lelkeket. Bár később a szociális munkatéren való óriási elfoglaltsága mellett ezeket a munkákat már nem tudta csinálni, de az így szerzett tapasztalatokat hasznosította a gyakorlatban. Maga és mások számára. Egyik kiadványunkban, amelyet a Kairosz könyvkiadóval 2024-ben jelentettünk meg, ez olvasható címa Farkas Edit és a budai vár. Tovább folytatva élettörténetét, a soproni Orsolyta nővéreknél egy esztendő alatt elvégezte a tanítóképzőt, majd polgári iskolai tanítói oklevelet szerzett. Rövid ideig tanított is, de rájött, hogy őt csak egy dolog érdekli, lelkeket menteni, lelkeket ébreszteni, az Úr Jézusért dolgozni. Ezért belépett a Katolikus Nővédő Egyesületbe, ahol az alapító özvegy gróf Pálfi Pálné mellett dolgozott. Először a vasárnap délutáni leánykörben, majd a saját maga által szervezett leánykörben. Ott csak hamar ügyvezető, majd ügyvezető elnök lett. Nem volt nagyváros Magyarországon, ahol Edit kezdeményezésére meg ne indult volna lelki-szociális munka. Ő mondotta, nekem olyan lelkek kellenek, akik Isten szolgálatában az enyémek, kik kiképzésben részesülve életüket egy közös, nagy, ideális célnak szentelik. És 1908-ban megszületett a Szociális Missziótársulat ilyen alapítói lelkületen. Először is önmagába mintázta meg, aztán pedig másokba alakította ki az új kegyelmi női típust. Ezt nagyon-nagyon gyakran emlegeti minden tanításában, hogy a Szociális Missziótársulati nővérnek egy sajátos, egyedi nővér típusnak kell lennie. Ez az új kegyelmi női típus lemond a saját igényeiről, de csak azért, hogy élővé és időszerűen termékenyé frissítse az evangélium szociális küldetését. Brissics Frigyes, aki 1890-től 1969-ig élt, ő ciszterci szerzetes gimnáziumi tanár, igazgató, irodalomtörténész és Vörös Margit kutató volt. Ő így méltatta Farkas Editet. Farkas Edit története hozzátartozik a magyar lelkiség belső felemelkedéséhez és megújulásához. Erőt és fölemelkedést jelentett rágondolni, amik közöttünk élt, s boldog ihletés hinni, hogy most is van, s az Úrnál a miénk. Majd így folytatta Farkas Edit temetésének alkalmával mondott méltatását. Temetése győzelmi bevonuláshoz hasonlított. Koporsóját a derű égi ragyogású pompája vonta be. Senki sem mert gyászolni. Mindenki érezte, hogy itt több történik, mint halál. A lélek leleplezés szent liturgiája folyik. Ravataláról hiányzott az elmúrás komor illata.
Hogyha Farkas Edit nevét halljuk, akkor talán az életének első szakaszához nagyon jelentősen hozzá kapcsolódik a patronázs mozgalom. Szeretném arra kérni Cecília nővért, hogy egy kicsit bontsuk ki ezt a patronázs mozgalmat, mi is volt ez, és hogyan kapcsolódik Farkas Edithez ez a mozgalom.
Maga a patronás szó az egy olyan kapcsolatot jelöl, amelyben valaki vagy valamilyen szervezet anyagi, erkölcsi vagy társadalmi támogatást nyújt egy másik személynek. A pécsi patronás 1908 évi jelentésének közleményében nagyon szépen össze van foglalva a patronás és a Farkas Edit kapcsolata. Idézem. Amikor visszaemlékezünk egy letűnt év eseményeire, és a múlt homályából előhívjuk azokat a helyzeteket, körülményeket, melyek a patronást a kezdet közvetítől egy éven keresztül életképessé tették, először is az alapvető motívumok reflexiói ragadják meg varázshatalommal lelkünket, s jelenné válnak előttünk újból a múltnak azon pillanatai, melyekben Farkas Edit körünkben időzött. E pillanatoknak jellemzésére a cézári szavak így módosítással tolulnak ajkaimra. Farkas Edit jött, szólott és gyújtott. Igen, szavai nyomán kézből kézbe, lélekből lélekbe pattant egy tenni, cselekedni vágyás izzó szikrája, s egy hatalmas felcsapó lángba olvadt össze, a teremtő akaraterő és az alázatos önátadás egyszerre, mint mikor a tavaszi fuvalom leheletére elébb bújik a kikelet virága, úgy kezdett élni, virágozni a patronás megtestesült eszméje a karitatív tevékenység termőföldjén. Akadnak lelkek, akik megértették a nőmentési ügy a legeredményesebben ható ágának fontosságát, szükségességét, hamarosan együtt volt a 12 hölgyből álló patronesz gárda. Azon nehéz feladat teljesítését vállalták ők magukra, hogy az anyagelvűségbe süllyedt korszellem métejező légkörében védelmet nyújtanak annak a lelki és anyagi szegény lánynak, kinek kora ifjúságát is oly sanyarúvá teszi mostoha sorsa. A hiányzókért való folytonos küzdelemben már csírájában elcsenevészik az a kevés erkölcsi készlete, melyet az iskolai oktatás rövid heti 2 órájában hitoktatójától nyert. Ez volt tehát a Katolikus Nővédő Egyesület pécsi 1907-8-as évi beszámolója. Nagyon fontos, hogy így mutat rá a patronás jelentőségére és a Farkas Edit megjelenésének fontosságára. De szeretnék itt még egy jellemzést elmondani erről az egész patronás mozgalomhoz kapcsolódó témáról, és Korány Sarolta volt ez, akitől idézni szeretnék, aki az Országos Katolikus Nővédő Egyesület egyik alelnöke volt, és aki munkáját szívvel, lélekkel végezte, és az ügyvezető elnöknek, Farkas Editnek a céljaival teljes mértékben azonosuló munkatársa volt. Ilyen vezetéssel a nővédelem, a lélekmentés magasztos eszméje, a főváros és az ország katolikus arisztokratáinak szalonjaiban kezdett otthonossá lenni. Főleg pedig meghódította a főváros katolikus tanárnőinek és tanítónőinek élgárdáját. Ebből az időszakból való az a gyönyörű ima is, amelyet Sarolta nagyon szeretett, és amelyet minden nap térdre borulva intéztek a mindenhatóhoz. De imádkozták vele együtt mind a patronesszek. Évtizedekig nem tudták, kinek a szívéből lángolt ki ez az ima. Amikor 1942. március 24-én az Úristen Farkas Edit főnökasszonyt, a Szociális Missziótársulat alapítóját magához hívta, akkor az ő emlékképecskéjéből tudták meg szerzőjét. Meg szeretném jegyezni, hogy ezt a imát ma is minden nap imádkozzuk. Ó Istenem, engedd, hogy ma akár csak egy tettemmel és egy lélek megmentéséhez hozzájáruljak, hogy akár csak egy vétket is megakadályozhassak, hogy lássam, mi a bűn, hogy lássam oly színben, mint te kívánod, hogy lássam elfogultság nélkül, és hogy buzgón kívánjam a vétket elhárítani. Add malasztodat, Uram, hogy a lélekmentés magasztos eszméjét példám és befolyásom által mások szívében is felgyújtsam. Amen. Ezt a most említett tudnivalót Balázs Benedikta szerző Korányi Sarolta 1868-tól 1935 című kiadványából vettük, melyet a Szentlélek Szövetség jelentetett meg 1943-ban Budapesten.
A 19. század vége, 20. század eleje egy új helyzet a társadalom, az egyház életében, főleg a szociális kérdés, a munkásság. Nézzük meg, hogy erre hogyan reagált az egyház 13. Leó pápa, és ez hogyan hatott a Szociális Missziótársulat létrejöttére, és hogyan zajlott le maga az alapításnak a folyamata.
Ebben az időszakban, amikor az alapításra sor került, mindenképpen meg kell említenem az időközben zajló ipari forradalmat, ahol a létminimum alatt élő munkásosztály hatalmas tömegei jöttek létre. A nyomorban élő emberek egyre erőteljesebben kezdtek küzdeni a tőke és a kizsákmányolás ellen. Egyre mélyebb szakadék alakult ki köztük és a tőkés munkaadók között. Így elmondhatjuk, hogy a szociális kérdés a kor legégetőbb kérdésévé vált. A nincstenenek problémájának megoldását hirdette Marx, és egyházi vonalon 13. Leó pápa, aki meglátta, hogy a proletariátus visszaintegrálása a társadalomban a kor egyik legfőbb feladata. Ennek elősegítésére írta meg a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról kezdeti körlevelét 1891-ben, a szociális és munkás kérdést illetően ez a mű korszakalkotó volt. A Rerum Novarum a gyors iparosodás korszakában a munkások tragikus helyzetére hívta fel a figyelmet, miközben terjedt a marxizmus és a szociáldemokrácia, valamint a liberalizmus eszméi, illetve fokozódott a munkásság kizsákmányolása, a katolikus egyház egyes képviselői és mozgalmai, mint például Ketteler mainzi püspök, Manning angol bíboros, Gibbons baltimori bíboros, a belga és svájci katolikus szociális mozgalom, szakszervezetek új lendületet vettek a körlevél után. Magyarországon a Rómából hazatérő Prohászka Ottokár fordította le a Rerum Novarumot, és terjesztette 13. Leó pápa szociális eszméjét, bírálta a történelmi materializmust és a marxista ateizmust, a szociáldemokrácia keresztény ellenességét, miként a magyar egyházi és világi feudalizmust. Ebben a légkörben került sor a Szociális Missziótársad megalapítására. 1908. november 19-én történt a Szent Erzsébet napján, amikor a Farkas Edithhez csatlakozó úri középosztály nőtagjaiból, de elsősorban tanárnőkből, tanítónőkből megalakította közösségünket. Legfőbb pártfogónk Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt. Tudnunk kell, hogy megalakulásunkkor a mi közösségünk sajátos szervezete által volt újszerű. Mit jelent ez? Voltak beltagok, a nővérek, akik szociális iskolánkban kapott képzés után intézményeinkben, mint nevelőintézetek, idős otthonok, szettlementek, missziós házakban folytattuk tevékenységünket. A hozzánk csatlakozó önkéntesek több mint 10 000 laikus apostol a nővérek irányításával saját a lakóhelyükön végeztek börtön, kórház, gyár, tanyamissziót, hajléktalan gondozást, vezettek leányklubokat, irányították az asszonyszövetségeket, kialakították a kistestvér mozgalmat. Az önkéntes segítőknek két csoportja volt, a kültagság és az úgynevezett szeretett szövetségi tagok, akik nem kötelezték el magukat munkára, de pénzadományokkal segítették a társulatot. Közös életük legfőbb törekvése már abban az időben is az volt, hogy a bibliai irgalmas szamaritános példáját kövessék, a Szentírásban szereplő Mártához és Máriához hasonlóan, Szent Benedeki óra et labora alapján, vagyis az ima élet és a tevékeny apostolkodás arányos végzésére törekedve. Külön szeretnék néhány szót itt most a kültagságról szólni, mert hogy első irányultsága és minden tanítói tevékenysége Farkas Editnek a kültagsághoz szólt. Társulatunk megalakításának időszakában tehát a kültagok szervezésén volt a fő hangsúly. Az volt a cél, hogy a lélekmentés karizmájának szellemében a nők családjukban és környezetükben szolgálják a nő, gyermek és családvédelem eszméjét Szent Erzsébethez hasonlóan. Ők évente megújításra kerülő ígéretekkel kötelezték el magukat a Szociális Missziótársulatban. Ez mind jelenleg is így van.
A Szociális Missziótársulat létrejöttéről, alapításáról, az alapítóról, Farkas Editről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.
Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!